Köszönjük, Úrunk, neked te áldozatodat, kérünk, hogy te áld meg a te ígédet, a te gondolataidat, amiket olvashatunk ma. Kérlek, hogy csak te taníts bennünket, vezess bennünket ebben a te nevedben. Amen. Na hát, szervusztok! Üdvözöllek benneteket én is. Örülök, hogy együtt lehetünk, hogy együtt emlékezhetünk meg az Úr Jézus haláláról most, illetve hogy együtt olvashatjuk a Bibliát, hogy együtt gondolkozhatunk az ő áldozatáról tovább, vagy az ő életéről közöttünk és bennünk. És tudjátok, hogy a zsoltárokat tanulmányozzuk így az utóbbi időkben. Én nem fogom ezt megszakítani, habár virágvasárnap van ez az ő bevonulása, ugye Jeruzsálembe, arra emlékeznek a kereszténységben szerteszét, ahogyan Jézus bevonult Jeruzsálembe, és ahogy királyként üdvözölték őt nagyon sokan. És ez egy ámulatos és örömteli pillanat volt, de jól tudjuk, hogy ennek nagyon hamar vége lett. Tehát a vallási vezetők látták az ő népszerűségét, és úgy döntöttek, hogy ennek nagyon hamar véget kell vetni. És erről olvassuk a feljegyzéseket. És ezért volt az is, hogy amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, mielőtt bevonult volna, ereszkedett le az Olajfák hegyén, és látta a várost, és sírt fölötte. Sírt fölötte, mert megértette, hogy el fogják utasítani azt a lehetőséget, amit Isten ad. Arra, hogy ő vezesse őket, hogy ő uralkodjon fölöttük, és pont az ellenkezőjére fordult. Ugye megpróbáltak elbánni vele. És tudjuk ennek a történetét, meg ismerjük ezt a történetet, de engem az ő személye az, ami foglalkoztat most, ugye, mint jó pásztornak a személye. És emlékeztek, hogy említettem is a legutóbbi alkalmon 22. Zsoltárról beszéltünk, amelyik a pásztorról szól, aki az életét adja a juhaiért, a jó pásztorról szól. A 23. Zsoltár, amit ma szeretnék megnézni, az a nagy pásztorról szól, és a 24. Zsoltár lesz az, amelyik pedig a főpásztor. Mint főpásztor. De a mai nap megnézzük 23. Zsoltárt, és tudom, hogy ez a Zsoltár, ez egy olyan Zsoltár, amit nagyon sokan, nagyon sokféleképpen magyaráztak már, meg ez egy nagyon népszerű Zsoltár, ezért egy kihívás is erről beszélni, de ugyanakkor meg egy nagyon áldott dolog is, mert annyi féle módon meg lehet közelíteni, meg annyi sok gondolat van benne, amik beszélgetnek velünk, hogy én igazából nem aggódok afelől, hogy hogyan fogunk erről beszélni, mert bármelyik részét megnyitjuk, ott látjuk az Úr Jézus benne. És hát onnan közelíteném meg tényleg, hogy ő jött, hogy az övéit összegyűjtse, amikor ő a nyilvános szolgálatát is végezte, emlékeztek, hogy úgy beszélt erről, hogy eljött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Egy jó pásztorként jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És ezért sírt Jeruzsálem fölött, amikor tudta, hogy nem fognak élni azzal a lehetőséggel, hogy ő legyen a pásztoruk, hogy ő legyen az ő vezetőjük. Ja, és lehet, hogy kezdetnek csak így bevezető gondolatként ez a kép maga, ugye a pásztor és a bárányok, a nyáj és a pásztor, ennek a kapcsolata, és tudjátok, hogy a közel-keleti pásztorok azok másképpen pásztorolnak, mint a magyarok, lehet, nem tudom pontosan, mert nem ismerem annyira, de hogy a közel-keleti pásztor úgy vezeti a nyáját, hogy előtte jár, és a hangját követik a bárányok, és a bárányok azok elég... Hát olyan együgyű állatok, vagy hogyha láttatok már barikat, igen, vagy ismeritek a képet, ugye. Elég együgyű állatok, olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy valaki vezesse őket, és anélkül védtelenek, vagy elpusztulnának. És van bennük van ez a csorda szellem, ugye, hogyha egy megindul egyfelé, akkor mind követi. Ez is emiatt van, mert igazából úgy vannak megteremtve, hogy valaki vezesse őket. Tehát ott van ez a nyáj ösztön. És mi is ilyenek vagyunk emberekként, hogy nagyon sok gyarlóságunk van, nagyon sok gyengeségünk van, nekünk szükségünk van pásztorra, egy pásztorra, ami jó pásztorunkra. Nekünk szükségünk van arra, hogy valaki vezessen bennünket, mert különben összezavarodunk, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk. És lehet, hogy van, akinek nehéz elfogadni ezt a képet. Tehát én azon gondolkoztam erről a Zsoltárral kapcsolatban, hogy lehet, hogy valakinek ez olyan együgyűnek tűnik. Meg azt mondja, hogy jó, keresztények olyan kis butuskák, tudod, ő nekik jó ez a kép erről a pásztorról, de az igazi emberek, meg az igazi nem tudom, valakik azok ezt meghaladták, ezt a szintet, úgymond. De azzal akarlak benneteket bátorítani, meg ez is a célom ezzel a kis tanulmányozással, hogy ne vegyük be ezt a maszlagot. Mert igazából nekünk nagyon nagy szükségünk van egy pásztorra. Mi úgy lettünk megalkotva, hogy nekünk a mi pásztorunkra van szükségünk, az Úr Jézus Krisztusra, a jóknak a pásztorára. És mi nem éljük túl nélküle. Ne legyen olyan illúziója senkinek, hogy nélküle mi boldogulni tudunk emberekként. És ebben nincsen semmi szégyelni való, vagy kivetni való, hogy mi azt mondjuk, hogy nekünk szükségünk van vezetőre, vezetésre, nekünk szükségünk van valakire, aki gondoskodik rólunk. Hogy a lelkünk kiáltása az tényleg az, hogy ki foglalkozik az én lelkemmel, ki az én pásztorom. És figyeljetek, csak kettő verset az Új Szövetségből, lehet, hogy hármat hozok nektek, és akkor utána tényleg rákanyarodunk a Zsoltára magára, de 1 Péter 2 az beszél erről, és azt mondja Péter apostol, hogy az Úr Jézus Krisztus, várjatok, mondom a fejezetet, hogy utána tudjatok majd nézni, 1 Péter 2, 24-25. Aki a mi bűneinket, és erről emlékeztünk most, ugye, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ezek vagyunk mi. Megtértünk, oda jöttünk hozzá, a mi lelkünknek a felvigyázójához. Egy pásztor az, aki ugye felügyeli a nyájat, aki felügye, hogy minden rendben legyen velük. És ez nekünk az Úr Jézus Krisztus, aki felügyeli a mi jólétünket, és hozzájöttünk. Az, hogy megtértünk, hogy az azt jelenti, hogy hozzájöttünk, hogy tőle fogadjunk el, és kaptunk örök életet. És aztán a másik ilyen vers, ez a Zsidók 13:20. Szintén új szövetségi utalás. De ez a kép, ez végigvonul, az egész Biblián végigvonul ez a pásztor és a nyáj, hogy Isten a pásztor, és mi vagyunk az ő nyája, az ő legelőjének a juhai. Zsidók 13:20. Azt mondja, a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát. Nem olvasom tovább. Ő a juhoknak a nagy pásztora. És mi vagyunk a juhok. És mi vagyunk a juhok. És Dávid tudta ezt, és megértette ezt. És a 23. Zsoltárban végig azt taglalja, és azt mondja el, hogy az ő pásztora az hogy gondoskodik róla. Isten, hogy gondoskodik róla. Úgyhogy nyissuk meg ezt a Zsoltárt, elolvasom, és akkor egy-két dolgot megnézünk ezzel kapcsolatban, azért, hogy fölfrissítsük magunkban ezeket a dolgokat, vagy újra előhozzuk, hogy újra gyönyörködhessünk ezekben. Tudjátok, hogy a Bibliának jelentős része olyan, amit már lehet, hogy egyszer, kétszer, háromszor, sokszor hallottunk. De attól még ugyanolyan erőteljes igazságok azok, mint a legelső nap, amikor hallottuk. Attól még ugyanolyan hatékony és fontos táplálék a lelkünknek, és szükségünk van ezekre. Úgyhogy, ha nem is hallasz semmi olyan egetrengető újat ebben a Zsoltárban, de engedd, hogy Isten beszélgessen veled ezzel kapcsolatban. Engem nagyon bátorított, ahogyan gondolkoztam erről, meg hallgattam egy jó pár üzenetet, meg gondolkoztam erről a képről. Tehát 23. Zsoltár és Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úrházában lakozom hosszú ideig. Hát ez a Zsoltár. Nem sok, ez 6 vers. És minden főbb gondolathoz szeretnék így hozzáfűzni egy-két dolgot. csak hogy így jobban gondolkozunk azokról a dolgokról, amiket itt mond Dávid. És az első az, amin így gondolkoztam, hogy ez a kép, hogy ez a pásztor, ez egy kemény munkát végez a juhokért. Tehát, hogy nem ismerjük annyira ezt a világot, igaz? Mert mi keveset látjuk ez a nyájat meg a pásztort. Viszonylag kevés van Magyarországon, keveset lehet ezt látni. De a közel-keleti pásztorok, azok nagyon keményen dolgozó emberek voltak, és egyébként ezt egy alantas munkának is tartották. Tehát nem egy fontos munka volt, annak ellenére nagyon fontos, de általában a férfiak azok nem ezt a munkát végezték. Emlékeztek, hogy a Bibliában van is egy jó pár olyan történet, amikor nők pásztorolják a nyájat. Ráhel meg Jákob. Így találkoztak talán, meg Mózes is a feleségével így találkozott kútnál, hogy itatták ezek a hölgyek a bárányokat. Tehát nem egy presztízs munka volt pásztornak lenni, és Dávid is azért volt pásztor gyerekkorában, mert ő volt a legkisebb fiú a családban, és nem volt lánytestvére. Tehát egyébként lányok is csinálták ezt javarészt. Tehát a fiúk azok valami fontosabb dolgokat csináltak. Oké, már presztízs szempontjából. És az a lényeg, hogy viszont ez egy nagyon kemény munka, főleg közel-keleten, mert az a fajta pásztorolás, ami lehet, hogy Magyarországon is van, ahol dús legelők vannak sokszor, sok zöld fű és zöld terület, ott nem így van ez. Tehát ott, hogyha zöld terület van, az egy sivatagos vidék, az kevés ideig tart, és viszonylag kevés fű van rajta. És ezért egybecseng a mostani Zsoltárunk a múlt heti Zsoltárra, emlékeztek, amikor zarándoklatról volt szó, a pásztorcsapat zarándoklatról beszélt, és ezen gondolkoztunk, hogy az egész életünk olyan, mint egy zarándoklat. Egy keleti nyájnak az élete az egy folyamatos vándorlásból állt, vagy áll a mai napig. Tehát folyamatosan úton van a nyáj, és folyamatosan keresik azokat a helyeket, ahol meg tudják tölteni a hasukat a bárányok. És egy pásztor az gondosan előtte megy a nyájnak, és megválasztja ezeket a helyeket, megkeresi azokat a helyeket, ahol elegendő táplálékot fognak találni, előkészíti azt a legelőt, ahova ők mennek. És Isten ugyanilyen gondossággal készíti elő a mi útunkat és a mi életünket, minden egyes pillanatát. És az ő gondoskodása az, hogy Dávid azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, ez arra is mutat nekünk, hogy az Úr ilyen gonddal gondoskodik a nyájról. Ő egy kemény munkát végez, úgymond kemény munkát, mert Istennek nyilván mások a fogalmai a kemény munkáról, de ami fontos az, hogy aprólékos gondoskodással, fáradhatatlanul munkálkodik az övéinek az érdekében. És ennek bizonyítéka, igaz, az Úr Jézus Krisztus áldozata, amiben látjuk, és amit a múlt alkalommal, amikor prédikáltam a 22. Zsoltárban, ahogy a nő az életét adja az övéiért. Ahogy ő a jó pásztorként lefekteti az életét a juhokért. Hogy mi sokszor azt gondoljuk, hogy az, hogy az Úr az én pásztorom, az neki így a kis ujjából így kijön, hogy ő minket pásztoroljon. De én szeretem azt a képet Istenről így magamban, hogy fáradhatatlanul, folyamatosan, szüntelenül gondoskodik. Nem alszik Izrael őrizője, igaz, van ilyen vers a Bibliában, hogy egy ilyen természete van Istennek. És én most látom a feleségemnél, hogy egy kis babáról való gondoskodás mennyit jelent, amikor se nem alszik, se nem, hogy mondják ezt, se éjjel, se nappala nincsen neki, mert arról minden pillanatban gondoskodni kell, különben elpusztulna az a kis élet. Gondoljatok bele, hogy egy nyáj őrzőjének volt, mit tudom én, egy adott alkalommal 20 kis bárány, amit neki egyszerre kellett gondoskodni róluk, és mellette vezetni a nyájat, és még nem tudom, hogy ne pusztuljanak el. Tehát a bárány az olyan állat, hogyha magára hagyod, az biztos, hogy elveszíti magát. Tehát vagy ragadozók felfalják, vagy felfordul szó szerint, tehát nem tud visszaállni a talpára magától, mert olyan helyre ment, vagy megrémül valamitől, és elrohan, és belehajszolja magát a szakadékba, vagy nem tudom. Tehát egy pásztor az egy hihetetlen feladat, gondossággal kell foglalkozni nagyon sok mindenről. És ezt most csak azért mondtam, hogy oké. Csak ezen gondolkozom, hogy nők csinálták ezt. Nem véletlen, mert a szükségek betöltése az sokszor adott ez a ösztönileg is úgymond. De Isten ilyen. Isten egy olyan Isten, aki minden szükségünkről gondoskodni akar és fog. És mi pedig azt hiszük sokszor, hogy magunkra vagyunk utalva az életben. És nekünk magunknak kell kikaparni a gesztenyét. Mert ha mi nem tesszük, akkor senki más nem fogja ezt megtenni, értünk. Van ilyen gondolatotok néha? Nekem van sokszor. És Dávid azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, aki minden nap gondoskodik rólam, aki minden lépést előkészít, utána jár, előttem jár, és gondoskodik rólam. És ezért mondja azt, hogy nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm semmi olyanban, amire nekem szükségem lehet. Mert az én pásztorom, az Úr, mindenről gondoskodik, amire nekem valóban szükségem van. Lehet, hogy sokszor vágyunk olyan dolgokra, amire nincs szükségünk, és azt hiszük, hogy ha azt nem kapjuk meg, akkor nem gondoskodtak rólunk. De én szilárdan hiszem azt, hogy Isten gondoskodik minden valódi szükségünkről. Ha valamit kérünk, és nem kapunk meg, az valószínűleg azért van, mert nincs rá szükségünk. Lehet ilyen? Szerintem én el tudok képzelni számtalan ilyen variációt. És sokszor, ha megkapom is, amit annyira szerettem volna, utána rájövök, hogy igazából több bonyodalmat okozott nekem, mint amennyi áldás van rajta. Ilyen is van. Oké? Tehát ezért mondja Dávid, hogy nem szűkölködik, és mondjuk mi vele együtt. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. És ezek a füves legelők, megint mondom nektek, hogy ezek nem olyanok, mint itt Magyarországon, vagy helyenként itt se olyanok egyébként, de lényeg, hogy ezeket meg kellett találni, ezeket a füves legelőket. Ezeket elő kellett készíteni. Van, hogy a pásztor előtte ment a nyájnak, és olyan magokat vetett el a földbe, amik utána azokat a füveket hozták, amik hasznosak a nyájnak. És ezek olyan helyek voltak, ahol aztán a bárányok tényleg a megfelelő táplálékot tudták magukhoz venni. Tudjátok, hogy a bárányok olyan állatok egyébként, én ezt se tudtam, csak így olvastam erről, hogyha sok ideig egy helyben vannak, egy helyen tanyáznak, képesek lerágni tövig a torzsáig a füvet, és utána az teljesen haszontalanná válik az a legelő. Viszont, hogyha egy okos pásztor megy velük, és ő vezeti őket, akkor annyit esznek meg, amennyire szükség van, és amikor visszatérnek oldjan arra a helyre, akkor újra lesz ott fű, és újra tudnak legelni róla. De hogyha a bárányok saját eszük szerint mennek oda legelni, ahova ők gondolnak, akkor elpusztítják a földet. És itt van a jelentősége tényleg egy jó pásztornak, amelyik olyan legelőre viszi, ami hasznos nekik, és aztán vezeti őket tovább oda, ahol megint hasznos. És ez így tovább megy tovább ez a vonulás a füves legelőkön. De az, hogy nyugtatja a jókat, füves legelőkön nyugtat engem, ez beszél nekem arról a képről is, hogy a bárányoknak nem jó, hogyha meghajszolják őket. És mi nekünk se jó. Tehát Isten nyugtatni akar bennünket azokon a helyeken, amelyiken ő vezet bennünket, ami lelkünknek szüksége van arra, hogy benne nyugodjunk. És tudjátok, hogy a nyugalom az abból táplálkozik, hogy ő vezet bennünket. Hogy nagyon érdekesek ezek is, ezek a tények, hogy a bárányokat semmi más nem nyugtatja meg úgy, mint a pásztoruknak a hangja, meg az ő jelenléte. És ez velünk is így van, hogy lehet, hogy keresztül megyünk az életünkben egy nehezebb szakaszon, egy olyan szakaszon, ahol éppen az egyik legelőről megyünk át a másikra például, igaz? És mégis lehet nyugalmunk, mert jelen van a mi pásztorunk. Úgyhogy a csendes vizek, ez megint egy olyan kép, ami nekünk megjelenik, egy ilyen idilli, nem tudom, egy tiszta vízű tónak a képe, de elképzelhető, hogy Közel-Keleten ez teljesen más. Tehát egy csendes vízhez tereli a pásztor a jókat, tudjátok, hogy ott vannak ilyen mély vízmosások, aminek az aljában van esetleg csak friss víz, és oda le kell vezetni a juhokat a meredeken például, és aztán ez sem veszélytelen oda eljutni a csendes vízhez. Tehát az a kép, ami nekünk van a fejünkben esetleg arról, hogy Isten úgy fog vezetni bennünket a dús legelőkre, meg a csendes vizekre, hogy ez mindig egy idilli kép, és mindig egy sima út lesz, ilyet soha nem ígért az Úr Jézus Krisztus. Tehát az, hogy csendes vizekhez terelget, az nem azt jelenti, hogy teljesen zavartalan, az életünk minden flottul megy, hanem az, hogy ő vezet bennünket ezekre a vizekre. És lehet, hogy az út közben veszélyesnek tűnik, de ő jár előttünk. És engem nagyon megindított valamelyik ilyen pásztornak a beszámolóját, amikor hallottam erről, hogy van olyan, hogy a juhok már ugye szomjasak, és akkor oda vezető úton, a vízhez vezető úton megállnak egy pocsolyánál, mert már annyira szomjas, és azt hiszi, hogy ez a ne további a megiható víznek. Közben egy csomó betegséget kaphat így el, ugye, hogy más állatokat végigmentek, meg nem tudom mi, azt lefetyeli azt a vizet. És nem olyan makacs állat, hogy nem akarja elfogadni azt, hogy neki le kell még menni abba a szakadékba ahhoz, hogy tényleg valóban minőségi vizet így van. És csak gondolkozom, hogy mennyiszer vagyunk mi is így, hogy megelégszünk a világ nyújtotta ilyen langyos dolgokkal, amik nem Istentől valók, de valamennyire oltja a szomjamat, csak utána még betegebb leszek tőle. De amikor bízom az én pásztoromban, és elvezet engem ahhoz a vízhez, ami tényleg egy csendes víz, olyan víz, amelyik hasznos az én számomra, jó az én számomra, egy friss forrásnak a vizéhez, az nekem mindent megér igazából. De ehhez bíznunk kell benne. És igazából, ha van valami, ami az én üzenetemnek a legfontosabb pontja, az ez, hogy egy olyan pásztorunk van, aki gondoskodik rólunk, és bízhatunk benne, és bízunk benne. Bízunk benne, akkor is, hogyha nem látjuk át, hogy mi lesz az a következő fejezet, amin ő keresztül visz bennünket. Az életünk egy vándorlás, ahogy a pásztor Csabával beszéltük a múlt héten. Ez egy zarándoklat. Mi tartunk a menny felé, de közben itt az úton van egy jó pásztorunk, aki tudja, hogy hogyan kell bennünket úgy terelni és úgy vezetni, hogy ez nekünk legteljesebb mértékben a javunkra váljon. És az a víz, amit ő ad, emlékeztek a János 7-ben, ugye mondja, hogy jöjjön mindenki hozzám, aki szomjazik és igyék, és adok neki egy olyan vizet, amiután soha többet meg nem szomjazik, mert egy örökkévaló víz forrásával lesz benne. A csendes víz. De sokszor ezt lehet, hogy mély völgyekben tapasztaljuk meg, hogy ott kapunk inni. Lehet, hogy nem a fensíkon, ahol a többi állat már összeszaladgálta azt a pocsolyát, amiből innánk, hanem a mély völgyekben. Lehet. Úgyhogy a csendes víz az nem föltétlen azt jelenti, amit ez az idilli kép a fejünkben van, ugye, vagy egy nagy tóról, vagy valami ilyen hasonló. Lelkemet megvidámítja, és ez is egy különös dolog, nem? Hogy a lelkünknek szüksége van arra, hogy az Úr frissítsen fel, és ő vidámítson meg bennünket. Hogy mi szomjazunk arra, hogy Isten maga elégítsen meg bennünket. És ha volt olyan üzenet a konferencián, ami így bennem maradt, az egyik ez volt, hogy a pásztor Schellen mondta, hogy szükségem van arra, hogy Isten jelenlétét élvezzem. Hogy Isten nem csak egy parancsnok, aki kiadja a parancsot, hogy na erre kell menni, és akkor arra megyünk, és ez a menetelés van az egész életünkben, hanem napról napra megvidámítja a mi lelkünket az ő kedvességével, az ő gondjával, a törődésével, a jelenlétével, az, hogy biztosít bennünket arról, hogy ő soha nem fog elhagyni bennünket, és itt van most is. És ettől vidámodik meg a lelkünk, mert megértjük, hogy jó kezekben vagyunk. Jó kezekben vagyunk. És Dávid így gondolt Istenre. Így gondolt Istenre. Istenre nem egy parancsnokként gondolt, aki most kiadja az ukázt, aztán aki bírja követni, az majd követi. Igaz? Hanem egy törődő, egy gondoskodó, egy keményen dolgozó pásztorként gondol rá, és felvidámítja az ő jelenléte, az ő szívét. És ezt is a bárányokról így mondják, megint csak, hogy azok a bárányok a általában a legkövérebbek, meg a legelégedettebbek, amelyik a legközelebb vannak a pásztorhoz. Mert érthetjük, hogy miért, hiszen nekik meg tudja mutatni, hogy innen ehetsz, vagy erre a jó, erre a helyes ösvény, erre menj el, és ők ennek mind az előnyeit élvezni tudják. Úgyhogy húzódjunk közel a mi pásztorunkhoz, legyünk közel hozzá. Hadd legyen ő az, aki megvidámítja a mi lelkünket. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, és ez meg egy másik kép az ösvényekről. És ezt én nem tudtam megint csak így, csak ahogy néztem egy pár ilyen dolgot ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az a terep, ahol a Közel-Keleten ugye így vezetik ezeket a juhokat, nagyon sokszor hegyek között vezet, és ilyen sziklás terep, veszélyes ösvények van, vagy veszélyes maga a terep. Lehet sziklaomlás, vagy lehet nagyon sok veszély, ami leselkedik. Viszont vannak olyan ösvények a hegy oldalában, ami, hogyha valaki azon jár, mivel az már évszázadok óta használják, vagy ki van taposva az az ösvény, és ezek sokszor ilyen keskeny ösvények, akár a hegy oldalban meredeken vezet fölfelé, vagy olyan helyeken, amit így ránézésre nem is látjuk, hogy ott van egy út. De van egy olyan ösvény, amin hogyha járnak, hogyha mennek, akkor nem lesz bajuk. Lehet, hogy egy fél méterre onnan már egyik oldalra, vagy másik oldalra az veszélyes terep, de az az ösvény, az elvezet oda, ahova kell. És csak eszembe jutottak az Úr Jézusnak a szavai, tudjátok, a keskeny útról, meg arról, hogy én vagyok az út. És amit itt mond Dávid, hogy ez az ösvény, hogy mondja, az igazság ösvényein vezet engem. Ez hasonló a mi életünkben is, hogy én megtapasztaltam azt, hogy volt olyan út, amit én választottam magamnak, és nagyon, nagyon veszélyessé vált, és nagyon gyötrelmessé vált, és volt olyan, amikor pedig ragaszkodtam hozzá, és tudtam arra menni, amerre tudtam, hogy Isten von engem. És ott sima volt a terep, azzal együtt, hogy rengeteg környező nehézség volt, de ő keresztül vezetett. És ezek az igazság ösvényei, és tudjátok, erről lehetne megint teljes üzeneteket prédikálni, hogy hogyan maradjunk az Úrnak az ösvényein, hogy hogyan ne térjünk le semmi áron ezekről. Mert egy kis hazugság, vagy egy kis félrelépés, vagy egy kis pletyka szét tudja rombolni a világunkat igazából, és keményé válik a terep, sőt, halálossá válhat. De amikor megmaradunk abban, amit megértettünk Istentől, hogy az a helyes irány, akkor az egy biztos út lesz. És ilyenről beszél különben Dávid másik Zsoltárban is emlékeztek, hogy sziklára állítja a lábunkat, és egy nagy, szabad teret nyit meg előttünk Isten, amikor olyan szűknek tűnik az az ösvény, igaz? Ez olyan vaskalaposnak tűnik. És a mai világban meg pláne, ez ugye a keresztények felé a vád, hogy ti nagyon egysíkúan gondolkoztok, és igazából kizártok másokat, meg ilyeneket mondanak. De ha ő az út, az igazság és az élet, és azok a meggyőződések, amiket Isten plántált a szívünkbe, és amiken járva láttuk, hogy ezek jó helyre visznek bennünket, tudod, akkor nem éri meg ezt fölcserélni. Összezavart értékrenddel, meg összezavarodott irányokkal, amik utána azt eredményezik, mondjuk, hogyha ezzel a képpel élünk, amiről itt szó van, hogy megesznek a farkasok téged, vagy kiszárad az a bárány, hogy van egy ösvény, ami életre visz. Van sok út, ami jól néz ki, igaz? Ez meg valamelyik példabeszéd talán, hogy sok olyan út van, ami jónak tűnik először, de a vége az halálra visz. És aztán ott van az igazságnak az ösvénye, amin ő vezet bennünket, ő maga, az pedig életre visz minket. És lehet, hogy ez nem egy bonyolult dolog. Ez nem egy komplikált kérdés. Egyszerűen csak arról szól, hogy fogadjuk el Isten igazságát. És nyugodjunk meg benne, hogy az úgy van rendjén. És ez akkor is igaz lesz, hogyha Sátán 5000 decibellel ordítja a hazugságokat. És egyébként a lelkünkben ilyenkor, mikor rajta maradunk azon az úton, békességet tapasztalunk meg. Annak ellenére, hogy körülöttünk mindenki ordít, hogy ez micsoda. Meg hogy képzeled meg egyáltalán. De ez az az ösvény, ami életre vezet. Úgyhogy ez egy kép megint az ösvényről, ami a következő vers mutatja, hogy vezethet olyan helyre is, ami számunkra veszélyesnek tűnik, vagy félelmetesnek tűnik. És a halál árnyékának a völgye, amiről itt szó van. De lehet, hogy visszakanyarodok még a lelkemet megvidámítjához, csak azt elfelejtettem mondani nektek, de ez egy jó dolog, hogyha gondolkozunk ezen. És bocsánat, hogyha csapongok egy kicsit. Négy dolog van, ami a bárányokat meg tudja zavarni. Abban, hogy megnyugodjanak. Az egyik az, hogyha éhesek. És erről már beszéltünk, ugye, hogy a jó pásztor gondoskodik a táplálékról a nyáj számára. Ezek egyébként azon az ösvényen vannak, ami nő vezet. Tehát ott van a táplálék. És az Úr Jézus az utolsó dolog, amivel megbízta Pétert, emlékeztek, hogy mondta, hogy menjél és legeltesd az én bárányaimat. Hogy az Úr Jézus gondoskodik róla, hogy legyen, aki legeltet. Szükségünk van táplálékra, hogyha ez megvan, és ennek nem kell mindig valami vadonatúj dolognak lenni, de hogyha megvan a lelkünk tápláléka, akkor megnyugszunk. Úgy, ahogy a bárány megnyugszik, hogyha van neki tápláléka. Akkor a másik, ami nagyon nehézé teszi, hogy megnyugodjon egy bárány, az, hogyha félelem van benne, és erről jutott eszembe most, tehát félelmetesnek tűnhet az az út, az az ösvény, amerre vezet bennünket. De hogyha jelen van a pásztor, az megnyugtat. És így van velünk is. Hogyha tudjuk, hogy ki az, aki keresztül ment a halál árnyékának a völgyén, hogy ki az, aki legyőzte a halált, akkor nincs mitől félnünk. Mert ő egy erős pásztor. Emlékeztek, János 10:28 mondja, hogy az ő kezéből senki nem ragadhat ki bennünket. És majd visszatérek ehhez, hogy ugye miért beszél a halál, nem a halál völgyéről, hanem a halál árnyékának a völgyéről csak. Akkor a harmadik dolog, ami miatt nem tudnak megnyugodni jók, az, hogy egymás között rivalizálnak. Tehát ezek is olyan okosok, mint mi, hogy egymásba látják az ellenséget nagyon hamar, és elkezdenek tolakodni, meg öklelőzni, meg ezek. És itt is a pásztor jelenléte az, ami ezt lecsendesíti, illetve hát a pásztorok csinálták ezt a közelkeleten, hogy bekenték olajjal a juhoknak a fejét, és amikor egymásnak így csattantak, akkor ez így lecsúszott, elcsúszott az öklelődés. Nem tudtak egymásba akkora kárt tenni. Ez pedig olyan, mint a Szent Szellem közöttünk. Tudjátok, az olaj, ez a Szent Szellemnek is egy képe a Bibliában, hogy amikor az ő jelenléte itt van közöttünk, az ő kedvessége, az ő szelleme gazdagon ott van közöttünk, akkor nincsen akkora jelentősége, meg nem tud akkora kárt tenni bennünk az, hogyha ez a rivalizálás ott van. De nem is lesz ott. Mert hogyha megfelelő helyre figyelünk az Úr Jézus Krisztus, ami pásztorunkra, akkor tud békességet adni nekünk. Abban is, hogy valaki éppen a lábunkra lépett most, vagy még lehet, hogy öklelt is egyet. És akkor a negyedik pedig az, hogy élősködők is megtámadhatják ezeket a szerencsétlen állatokat. És ezek ilyen a legyekről olvastam ilyet, hogy a kerge birka, tudjátok, hogy mitől lesz. Hogy állítok, van valami olyan légy, ami belepetézik az orrába, az a nyálkahártyájába, és utána ezek a kukacok fölmásznak az agyába a szerencsétlen jónak, és akkor van, hogy elkezd körbe-körbe szaladgálni, meg mindent csinálni a fájdalomtól, meg az agya az tönkre megy. És ezek az élősködők, amik bosszanthatják ezeket az állatokat, az őrületbe kergethetik. És ez olyan, mint a démoni tevékenység, ami megpróbálja így a fejünkbe ültetni Sátán gondolatait. És hogyha hagyjuk, hogy ezek ott legyenek, akkor ugye az kárt tesz bennünk. Meg nyugtalanságot okoz meg ezek. Viszont itt is van olyan kenőcs, amivel bekeni a pásztor a báránynak az orrát, az érzékeny részeket, és nem... Tehát az elriasztja ezeket a legyeket. És tényleg, szerintem ez így van. Hogyha Isten szelleme tanít bennünket, és az ő jelenléte ott van, ezek a démoni gondolatok, meg furcsaságok, ezek így messzire kerülnek bennünket. Tehát nem nagyon van helyük. És úgy tudunk egészségesek maradni, tényleg közel húzódunk az Úr Jézus Krisztushoz, az ő tanítása, az ő jelenléte, az ő hatása ott van az életünkben, és nyugalmunk lesz a furcsaságoktól. Úgyhogy ez a négy dolog volt, ami megnyugtatja a bárányokat, és ezért van az, hogyha még a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogy lehet, hogy maga a környezet, amin keresztül vezet engem a pásztor, az egy tényleg félelmetes. De jó hír itt, hogy ez nem a halál völgye. Tehát nem halállal végződik, hanem keresztül vezet engem rajta. Keresztül vezet engem rajta. És a halál árnyéka Ez pedig ugye egy olyan kép, hogy az árnyék az nem valóság. Tehát senki nem fél egy árnyék oroszlántól, mert tudjuk, hogy ez csak egy árnyék. Az oroszlán árnyéka nem árthat nekünk, vagy egy árnyék karddal nem lehet megölni valakit, igaz? Az árnyék az egy olyan dolognak a leképeződése, ami mögött van egy valóság, de maga az árnyék az nem árthat nekünk. És Dávid erről beszél, hogy lehet, hogy keresztül vezet egy völgyön engem, az én jó pásztorom, amiben ott van ez az árnyék, de keresztül visz engem, és nem árt nekem. És egyébként számunkra maga a halál is egy olyan ellenség, amelyik elvesztette az erejét, mert az Úr legyőzte őt. Erről fogunk megemlékezni, ugye jövő héten, a húsvétkor, az Úr legyőzte a halált. Számunkra még a halál is csak egy árnyék. Egy árnyéka annak a pusztításnak, amit egyébként a bűn hozott be a világba. Halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. És figyeljetek, eddig ugye dicsekedett az Úrral, és beszélt az Úrról, mint az ő jó pásztoráról Dávid. De most itt a halál árnyékának a völgyében, amikor beszél, akkor nagyon közvetlenre fordul, és hozzá beszél. Az Úrhoz beszél, az ő jó pásztorához beszél. Látjátok? Mert azt mondja, hogy te velem vagy. Te velem vagy a halál árnyékának a völgyében. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. És ezek pásztorszerszámok, a vessző meg a bot. Van, aki azt mondja, hogy ez kettő különböző szerszám, van, aki azt mondja, hogy ez egy és ugyanaz, arról a botról beszél. De a lényeg az, hogy a pásztor botja az volt az eszköz, amivel megvédte a nyájat, illetve fegyelmezte is a jókat, hogyha arról volt szó. Isten tekintélyének a képe az életünkbe. Istennek van tekintélye arra, hogy elbánjon az ellenségeinkkel, de van arra is tekintélye, hogy bennünket fegyelmezzen, amikor erre van szükségünk. És egy báránynak sokszor van szüksége fegyelmezésre egyébként, mert amilyen kis kelekótya, mint mi, ugye választja a saját útjait, meg a saját irányait, és könnyen bajba kerülhet, hogyha nincs fegyelmezve. Zsidók 12 emlékeztek, hogy beszél arról, hogy az Úr az övéit, az ő gyermekeit megfenyíti és megfegyelmezi. Azért, hogy szentségében részesüljenek. Szükségünk van Istennek a fegyelmezésére. Szükségünk van, hogy lássuk az ő hatalmát és erejét, és ezt komolyan vegyük. Nem azért, hogy elpusztítson bennünket vele, hanem azért, hogy jó útra tudjon terelni minket. És csak egy másik kép, az pedig az, hogy a pásztor bot, aminek ilyen kampós vége van, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de állítólag az arra való, hogy a kis bárányokat azzal segíti talpra, amikor, és viszi vissza az anyjához, amikor ezek megszületnek, mert egyébként az anya nem fogadná magához, hogyha ugye ő a kezével fogja meg, vagy valami ilyesmit hallottam erről. Tehát, hogy ez a bátorításnak, meg a gyengétségnek egy képe, és ezért mondja Dávid, hogy ezek vigasztalnak engem. Engem vigasztal Isten erőteljes jelenléte, az ő ereje, ahogy megvéd engem, illetve megvéd engem saját magamtól, saját viselkedésemnek a hatásaitól, és vigasztal azért, mert ő egy szerető kedvességgel fordul felém, ahogy a csecsemőket megeteti, és a kicsinyeket megerősíti, és tudjuk, hogy ilyen az ő szíve. Ez a vesző és a bot. És aztán asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod a fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Ez már egy lakomázó asztalnak a képe, és egy vendéglátónak a képe. Eddig a pásztorról volt szó, most egy vendéglátó, aki a Közel-Keleten, ugye ez egyébként nagyon fontos, a beduinok között például még az ellenségeiket is megfelelően meg kell vendégelniük, ami egy érdekes dolog. Tehát ha valaki betér hozzájuk, az befogadják, meg kell etetni, jól kell tartani, gondját kell viselni. És Isten asztalt terít nekünk. az ellenségek előtt, ami azt jelenti az ellenségek szeme láttára. Tehát ők ott vannak. Milyen ámulatos dolog, hogy Isten gondoskodik rólunk egy ellenséges világban. Jól tart bennünket egy olyan környezetben, ami őt kivetette magából, és elutasította őt. És Istennek dicsőségére van az, hogy bennünket jól lát, jól tart ebben a környezetben. És bőséges asztalt terít. Tehát amikor megterítünk valakinek egy asztalt, mert szeretjük, és fontos nekünk az a személy, tudjátok, akkor nem csak egy ilyen uzsonnát hozzávágunk, hogy jó, akkor egyél egy kicsit, hanem itt arról van szó, hogy gondosan, nagy szeretettel, minden díszítés ott van azon az asztalon, minden hozzávaló bőven meg van terítve, és le tudsz ülni oda, és meg tudod ezt enni nagy élvezettel. És ilyen asztalt terít nekünk Isten. Nem csak így éppen csak túlélésre odaad egy túlélő csomagot, aztán menjél a pusztába, hanem arról van szó, hogy miközben vándorúton vagyunk, miközben tartunk a menny felé, ő jól tart bennünket. Jól tart. És itt van megint ugye a mi nyugalmunknak, a bevégzett munkából fakadt békességnek és kegyelemnek a képe, ami majd még vissza fog jönni a Zsoltár végén. Ez mind amiatt van, mert az Úr Jézus Krisztus az ő áldozatával mindent elvégzett. Mindent elvégzett. Lehet, hogy nem ide illik, de ide illik ez a kis kép, és bocsássatok meg, hogy egy kicsit elkanyarodok. Van egy olyan szemlélet az emberek között, hogy mindenből nagyon kevés van, ezért farkas törvények uralkodnak, és a legerősebb, vagy aki legjobb, vagy aki a legügyesebb, és meg tudja ragadni az alkalmat, na az majd jól lakik. A többiek meg, tudjátok, hújon a férges. És az emberek között ilyen farkas törvények uralkodnak. És ezzel szemben pedig Isten szeretete miatt mi megértjük azt, hogy egy olyan nagy torta van, amiből mindenkinek jut, bőséggel. Tehát mi nem egy ilyen szükségorientált gondolkozásban élünk, legalábbis, hogyha megértjük Isten szívét. Hogy ne, tehát, mert ugye annak a gondolkozásnak az a vége, a másiknak, hogy a szomszéd tehene is dögöljön meg. Az enyém megdöglött, akkor az övé is dögöljön meg. Nehogy már valakinek jó legyen, ha nekem rossz. Miért nem nekem lett jó? Meg azért, mert ugye mindenből csak kevés van. Sok az eszkimó, és kevés a fóka, vagy hogy volt ez, ugye? Hogy ez van a világban, hogy és ezt föl is kis hegyezik ezt a dolgot, hogy nagyon kevés van mindenből, és ezért csak a legügyesebb, meg csak a legjobb, meg csak a leggátlástalanabb, meg azok, és így kontrollálják az embereket. De az Úr Jézus Krisztus mindenkinek asztalt terített. Mindenki jöhet. Mindenki. És nyilván, aki őt elfogadja vezetőjének, meg pásztorának. De mi nem küzdünk egymásért a egymással a pozíciókért, meg a, hogy nekem jusson neked, meg ne jusson, meg ne. Ez nem így van a Krisztus testében. Ez nem így van Isten jelenlétében. Ő mindenkinek bőséggel adott. Bőséggel. És tudjátok, hogy mi a nagy titok, igaz? És ezt mondja a Biblia, hogy minél többet adunk, annál többet kapunk is. Hogy mi nem egy ilyen szükségben, egy ilyen túlélésre játszunk, hanem nekünk mindenünk megvan. Mindenünk megvan, amire szükségünk van. Bőségben asztalt terített nekünk az ellenségeink előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam, ez erről beszél. Tehát, hogy nekünk túlcsordul a poharunk, nekünk bőséggel van. Az olaj az a bőségnek a képe is, meg a kényelemnek, vagy a luxusnak a képe is volt. Hogy egyébként meg a Szent Szellemnek a képe is, ugye? Tehát, hogy egy olyan vendéglátó gazdánk van nekünk, aki mindent odaadott. Följebb, mint amire szükségünk van. Úgyhogy ezért mondja Dávid, hogy bizonyára, minden bizonnyal jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Hogy az ő kedvessége, az ő kegyelme, jósága, ezek ott vannak az életünk minden napján. Nincs feltétel. És tudjátok, ez nem az, hogy legyen meg az életedben az ő jósága, meg ezek. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ezek ott vannak. Attól függetlenül, hogy te hogy viselkedsz, ezek ott vannak. Az másik kérdés, hogy elfogadod-e. De ezek ott vannak. Isten jósága és kegyelme követ bennünket életünk minden napján. És azt mondja az írás, hogy még esőt ad, és a napot sütteti a bűnösökre is. Igaz? Hogy Istennek ez a természete, hogy gondot visel. De a büszke ember azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem, hogy rólam valaki gondoskodjon. Majd én elmegyek, aztán kitalálom, hogy mi a helyes, majd én megcsinálom. Nem érdemes. Jobb nekünk ott maradni a mi pásztorunk mellett. Jobb nekünk őtőle elfogadni. Hadd kövessen az ő kegyelme és az ő jóság életünk minden napján. Hadd teljesedjen ki az életünkben az ő kegyelmének a munkája. Hadd legyen az övé a dicsőség. Nem? Miért ne? Olyan hatalmas, olyan csodálatos, olyan ámulatos ez a pásztor. Hadd legyen az övé a dicsőség azért, aki ő. Nem? Mi meg legyünk kis bárányok, akiket etetni kell, megítatni kell, megvezetni kell. Mert egyébként ezek vagyunk, ez az igazság velünk kapcsolatban. És lehet, hogy mondtam ezt a képet régebben is, de figyeljetek, ide kapcsolódik. Az Úr Jézus el fog jönni, amikor, majd jövő alkalommal beszélünk erről, amikor fogok prédikálni, hogy szétválassza a népeket, külön a kecskéket a bárányoktól. Emlékeztek? És ez a kép, a kecske meg a bárány. A kecske az ilyen önfejű állat, amelyik a maga útját járja. A bárány az, amelyik elesett és szüksége van segítségre. Ezért egyébként nem szokták egyben legeltetni a kecskéket meg a bárányokat. Ezért szedik őket szét, mert a kecskék leuralnák a bárányokat, elpusztítanák őket, nem tűrik meg maguk mellett. De miért mondom ezt, hogy a jó pásztor gondoskodik a bárányokról. És legyünk mi jók. Legyünk mi az ő juhai. Ismerjük el, hogy szükségünk van rá. Nincs abban semmi szégyen, hogy nekünk kegyelemre van szükségünk. Nekünk kell, hogy valaki törődjön velünk. És ez ő. És ez ő. És ő törődik. Ő szeret. Nekünk rá van szükségünk. Úgyhogy az utolsó gondolat, amit Dávid mond még, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, vagy mindörökké, van olyan fordításon, azt mondja, örökre. Az Úr háza, az ő népe, az ő közössége, ahol vele vagyunk közösségben, ez a mi helyünk. Ott lakunk. Isten azt szeretné, hogyha mi vele laknánk. És Dávid azt mondta, hogy én vele fogok lakni örökké. Úgyhogy hát remélem, hogy bátorított benneteket ez a kis tanulmányozás Zsoltárok 23-ról. Én nagyon szeretem, én sokat tudnék még erről beszélni, meg gondolkozni. Javaslom nektek, hogy a jövő héten vegyétek elő ezt a Zsoltárt, gondolkodjatok róla. Igazak ezek a képek, amikről a Biblia beszél, akkor is, hogyha gyerekesnek vagy bugyutának tűnnek sokaknak. Nagyon erőteljes képek, nagyon fontos képek, és ja, és beszélgetnek velünk. Mélyre visznek. Gondoljátok tovább, gondolkozzatok, elmélkedjetek róla. Oké. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi pásztorunk. Köszönjük, hogy emiatt nem kell aggódnunk az életünkkel kapcsolatban, mert jó helyen van te nálad, a te kezedben. Köszönjük neked, hogy elfogadhatjuk a tényt, hogy mindennél nagyobb szükségünk van egy jó pásztorra. Te rád. Kérlek, hogy te vezess mindannyiunkat. Te mutasd a szívünknek az utat. Uram, add nekünk a te szellemedet, ahogy te ígérted. Uram, nyugtass meg minket. Taníts minket, vezess minket. És köszönjük neked, hogy a te házadban lakhatunk örökké. Uram, a te néped között, a te jelenlétedben, bárhol is legyen ez tényleg a világban, és aztán a mennyben, Uram, ez a mi helyünk. És hogyha bárki van, aki hallja ezt a fölvételt esetleg, vagy itt vagy, és úgy vagy, hogy még soha nem bíztad az életedet a jó pásztorra, akkor csak bátorítani szeretnélek, hogy egy egyszerű imádsággal hozzáfordulhatsz, és megkérheted őt, hogy legyen a te pásztorod. Semmi más nem kell hozzá, csak az, hogy kimond azt, hogy Uram, én tudom, hogy nekem szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál a vétkeimért a kereszten. Köszönöm, hogy betakartad azt, amit én elrontottam. És szeretnék a te nyájadba tartozni, a te juhaid közé. Köszönöm neked a te áldozatodat. Amen.